Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A költségvetésből évente 10 milliárd forint áll rendelkezésre a magyar felsőoktatási hallgatók külföldi tanulását biztosító Pannónia ösztöndíj programra. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkára a Semmelweis Egyetem nyári egyeteme keretében megtartott fórumon Budapesten. Pósánné Rácz Anna Mária közölte. Az Erasmus program pótlására a kormányzat által létrehozott ösztöndíj program évente 8000 hallgató külföldi tanulmányait teszi lehetővé egy-egy fél évre, de akár a diploma megszerzéséhez szükséges tanulmányi idő teljes idejére is. A program előnye, hogy nem csupán az Európai Unió területén működő felsőoktatási intézményekben tanulhatnak a hallgatók, hanem a világon bárhol, akár a világ legjobb 100 egyeteme közé tartozó intézményekben is, tette hozzá. Lezárult a flotta vizsgálat a BKV ZRT-nél. Eszerint biztonságos és stabil a buszos közlekedés, közölte a vállalat a távirat irodával. Közleményükben azt írták, egyik autóbuszán sem talált a cég az utasok biztonságát, bármilyen módon veszélyeztető hibát azon a rendkívüli flotta ellenőrzésen, amelyet a Karácsony Gergely főpolgármester kérésére az augusztusi tűzesetek után rendelt el a társaság. A vizsgálat megállapította, hogy a feltárt kisebb hibák, olajszennyeződés, folyadékszivárgás, kábelkopás, a járművek magas életkorára vezethetők vissza. Ezek javítása folyamatosan történik, mint ahogy soron kívül száraz jeges tisztítást, úgynevezett akvateszt, olajsemlegesítő motortéri tisztítást és magas nyomású mosást is végeztek a buszok motortereiben a társaság szakemberei, írták. Hozzátették, a konkrét augusztusi tűzesetek kivizsgálása külső szakértők bevonásával még tart. A BKV szakemberei 855 autóbuszt vizsgáltak át augusztus 14-e és 29-e között. Most sokkal tisztábbak a politikai viszonyok, mint korábban, mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Transit Fesztiválon. Dömötör Csaba fideszes EP képviselő pedig arról beszélt, a kormánypártok híja egy olyan ország, amely megáll a saját lábán. Kocsis Máté azt mondta, az európai jobboldal erősödik, ez reményt ad Európának, hogy erősödhetnek a béketörekvések az európai gazdaság talpra állításával és az európai identitás erősítésével pedig újra beleszólhat majd a kontinens a világpolitikába. Magyarországnak célja, hogy valamennyi nagyhatalommal jóban legyen, és aki nem így gondolja, az a magyar érdekkel ellentétes álláspontot képvisel. Jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója a Tihanyi Transit Fesztiválon. Szántó Miklós elmondta, beérni látszik az a munka, amelyben a magyar jobboldali ökoszisztéma mindent megtett azért, hogy minél több kapcsolódási pont legyen Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között. Hozzátette, ez a munka sokat fog hozni a konyhára. A nyarat megnyertük, a választást pedig megfogjuk, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a Lázár Info extra címmel tartott fórumán a Tihanyi Transit Fesztiválon. A miniszter szerint a kormánypárti és ellenzéki szavazók is azt szeretnék, hogy a nagy horderejű ügyek mellett a kis személyes ügyeiket is megoldják. Meg kell próbálni segíteni mindenkinek, mert mindannyian magyarok vagyunk, fogalmazott Lázár János. Végül az időjárásról. Alapvetően felhős idő várható. Az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet. Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső ország részben újra egyre nagyobb területen valószínű esőzáporzivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a déli eszél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 26 és 34 fok között valószínű. Azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidéken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Augusztus 29-e a magyar történelem egyik legkönnyebben megjegyezhető dátuma, hiszen a középkor és a koraújkor fordulójának több jeles eseménye is ezen a napon történt. Az 1526-os Mohácsi csatáról könyvtárnyi irodalom áll az érdeklődők rendelkezésére, Nándorfehérvár 1521. évi elestéről azonban jóval szerényebb méretű diskurzus folyt eddig a magyar történelemmel kapcsolatos közbeszédben. Ugyanakkor Buda 1541-es török kézre kerülése is erre a dátumra tehető, amelynek eredményeként a magyar királyság területe tartósan három részre szakadt, és másfél évszázadra a Habsburg török nagyhatalmi vetélkedés színterévé vált. A két rivális uralkodó első Ferdinánd és Szapolyai János 1538-ban a váradi békében megegyezett arról, hogy az utóbbi uralkodó halála után Magyarország a Habsburgok kezén egyesül majd, ám ez a titkos szerződés végül soha nem lépett érvénybe. Nem sokkal azelőtt ugyanis, hogy Szapolyai János 1540-ben befejezte életét, még hírt kapott fia születéséről, így végrendeletében nem vetétását, hanem a csecsemő János Zsigmondot nevezte meg örökösének, akit Fráter György közbenjárására később a Rákosi Országgyűlésen is megválasztottak. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Mohácsi csatavesztést követő évtizedekről beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza, valamint megismerhetik Buda 1541. augusztus 29-i török kézre kerülésének körülményeit is. A tehetik, tartsanak velünk!
Szapolyai János sokat gondolkodott, hogy honnan lehetne külső segítséget Ferdinánd ellenében szerezni. Egyértelmű, hogy a német-római birodalomból nem, hiszen 5. Károly a testvér nem fogja Ferdinánd ellenében segíteni Szapolyait. Franciaország nincs abban a helyzetben, hogy beavatkozzon. Még 8. Henrik angol királyt is megkeresték János diplomatái, aki nagyon rövid időn belül ugye visszaindította ezeket a követeket, hogy a kontinensen neki nincsen keresnivalója, úgyhogy üres kézzel onnan visszajöttek. És itt lép a színre György barát, vagyis Fráter György, Martinuzzi Utyeszenics Györgyéről van szó, aki pálos szerzetes, és ugye már a lengyelországi szolgálata Częstochovában teljesíti, és már ezen túl van, és Szapolyai sajóládon fog össze találkozni ezzel a nagyon művelt, tájékozott baráttal, aki tanács formájában megfogalmazza, hogyha Franciaország, mint keresztény ország szövetséget létesíthet az Oszmán Birodalommal, akkor János királyt mi akadályozza meg abban, hogy ő ne keresse meg a portát, és ne kérjen szövetséget, külpolitikai támaszt. Tehát így indul meg az a keresés, szövetségkeresés, amelynek a fő diplomatája nem más, mint egy lengyel arisztokrata, Laszki Hieronymus, vagy más megfogalma Jeromos, aki képviseli Jánosnak az értekeit Sztambulban, és erről egy nagyon-nagyon remek összefoglalás is készül Barta Gábornak a tollából, a Sztambulba vezető út címet viseli, és ott részletesen lehet olvasni arról, hogy milyen furfanggal fogja biztosítani Szulejmán szultának a támogatását. Ennek az egész követjárásnak eredménye az, hogy a szultán 1529-ben megjelenik Magyarországon. Immár harmadjára, hiszen 1521-ben, 1526-ban, 1529-ben. És amikor Magyarországhoz ér, és megint itt Nemeskürtit akkor próbálnánk nem szó szerint idézni, ugye a Mohácsi síkon találkoznak Szapolyai János és Szulejmán, és állítólag, igaz, itt járul Szapolyai János késcsókra Szulejmán szultán elé, és ez a késcsók, vagy éppen a köntösének, igaz, a megcsókolása, ez egy erkölcsi behódolást jelképez. És ezt a mozzanatot, ezt a jelenetet, ezt az 1529-ben bekövetkező mozzanatot, például Nemeskürti István a ország behódolásának tekinti. Az igazi török vazallitásba történő átadás az országnak, ez 1529, legalábbis Nemeskürti felfogása szerint. A gerince roppan meg ekkor Magyarországnak. És ez az 1529-es ugye felvonulás, ez átvonulást jelent, meglátogatva közben Budát, de már nem rabolnak, nem fosztogatnak, hanem Bécs ellen kell fölvonulni. És akkor itt megint előjön az akciórádiusznak, a hatósugárnak a gondolata, hogy nagyon rövid időre megjelenik Szulejmán Bécs alatt, de ennek az érdemi ostromára már nem kerülhet sor, hiszen vissza kell vonultatni ugye a csapatokat. Na de ez a török felvonulás azt is eredményezte, hogy Ferdinánd csapatai és Ferdinánd átmenetileg, igaz, kiszorul Magyarországról, és történik Szapolyai Jánosnak, igaz, a hatalomba visszahelyezése. Csak Szulejmán ezeket az akciókat mind már úgy tekinti az Oszmán Birodalomnak a részén lezajlott események. Hiszen az iszlám felfogás szerint, ahol a szultán lovának patája érinti ezt a földet, egy éjszakát eltölt azon a helyen, mondjuk az ország fővárosában, és a pénteki imát ebben a városban az ő nevére mondják el, ez az ország a meghódított országok közé tartozik. 1532-ben ugyancsak Szulejmán most már negyedik alkalommal fog Magyarországon megjelenni, most nem Budát fogja útba ejteni, hanem ugye közvetlenül szeretne Bécshez eljutni, és a Dráva vonalán majd Zalán keresztül, Vas megyén keresztül igyekszik rövidebb utat ugye a felvonuláshoz kiválasztani. Itt pedig hát a dalmata származású ugye Jurisics vára, Jurisics Miklós kőszegnél fogja feltartóztatni ezt a sereget. Ennek a kőszegi ostromnak, tehát a jelentősége az, hogy 1532-ben fegyverszünet köttetik. De nem Szapolyai János és Szulejmán között, hanem Ferdinánd és Szulejmán között. Ami mindenképpen azt jelenti, hogy Ferdinánd az ellenség. Ferdinánddal lehet egyezkedni. Perés Géza ugye többször hangoztatta és hangsúlyozta műveiben, cikkeiben azt, hogy az Oszmán Birodalomnak béke kell, megegyezés kell. Nincs kivel békét kötni, ez sem 1526-ban, sem 1529-ben. 1532-ben történik meg először, hogy igen, Ferdinánd a magyar király. Ferdinánd az a személy, akivel lehet egyáltalán egyezkedni, itt fegyverszünetet fognak kötni. De az ország két részre való bontása, vagy szakítása, két király jelenléte. Ez mind-mind ugye arról szól, hogy van egy nyugati királyság, létezik egy keleti királyság. A keleti királyságban mindig a szultán szava, a nyugati királyságban pedig a méltó ellenfél, Ferdinánd, Habsburg Ferdinánd háttérben, természetesen a báty, 5. Károly, a német-római császár. Ez a széttagolódás 1535-ben még inkább kézzelfoghatóvá válik. Ekkor új fővárosa lesz Magyarországnak, vagyis a nyugati Magyarországnak, ez pedig Pozsony, és itt fogja berendezni természetesen a rezidenciáját, ugye a Ferdinánd párti Magyarország, tehát János pedig ugye Budát fogja, a hagyományos ugye fővárost fogja a kezében tartani. Belátta azért, talán György barátnak tanácsára azt János, hogy ez a háborúskodás, ez a polgárháborús nem tartató azért hosszú ideig. Meg kell egyezni. És bebizonyosodott az, hogy 1526-tól egészen 1538-ig nincs megoldás. A török magyarországi jelenléte bevonulása akkor szapolyai fölényét eredményezi, kivonulása abban a pillanatban Ferdinánd fölényét eredményezi. Ezt én nagyon köznapiasan úgy fogalmazom, hogy ez a csiki-csuki állapot senkinek nem felelt meg. Tehát ezért sikerül aztán végül is megegyezésre jutni 1538. február 24-én Váradon, a váradi egyezmény, a váradi békében rögzítik, hogy János halála után az ország egyesül, és Ferdinánd lesz, és utódai Magyarország király. Vagyis János abban az esetben, ha utóda is lenne, nem fog aspirálni a magyar királyi trónra. Viszont életében viselheti a címet, tehát elhatározták azt, hogy két magyar király van címében, titulusában, halála után pedig Ferdinánd, tehát Habsburg Ferdinánd lesz egyedül, és örökösei lesznek egyedül Magyarország királya. Na most ez az 1538-as megállapodás, ez talán kivezethette volna az országot abból a helyzetből, amelyben 1526 óta folyamatosan leletszik. Igen ám, csak hogy ugye 1539-ben János megnősül, és itt az előbb sógorként emlegetett első Zsigmond második házasságából született lányát, Izabellát fogja el feleségül venni, és ebből a házasságból fog születni majd 1540-ben, apjáról János, nagyapjáról Zsigmondnak János Zsigmond, akinek a hatalmat igenis János, Szapolyai János szerette volna átörökíteni. És nem csak, hogy szerette volna átörökíteni, hanem közvetlen környezetében lévő tanácsadóit, legfontosabb ugye kiemelt tanácsosait, meg is eskedte arra, hogy halála után a fiának fogják a magyar trónt biztosítani. És itt György barát, ugye az első helyen említendő, de Török Bálint és Petrovics Péter. Ők azok a személyek, akik mindent elkövetnek majd halála után, tehát 1540-ben, mikor meghalt ugye Szapolyai János, hogy halála után a gyereknek biztosítsák Magyarország trónját. Na most ugyanaz a szituáció, ugye, hogy ha király nincs, akkor abban az esetben az ország ügyeinek az intézése, akkor az özvegy királynéra és ugye a nádorra szállna. György barátról Nemeskürti István idéz egy nagyon-nagyon elmarasztaló korabeli véleményt, és talán ezt nem ártana ugye felolvasni a tekintetben, hogy majd a későbbiekben hát tragikus sorsát talán tudjuk majd érzékeltetni a hallgatóknak, majd György barátnak tragikus sorsát tudnánk érzékeltetni a hallgatóknak. 5. Károly diplomatája Johannes Wiese dán érsek írja a következőket. Semmi hitel, semmi igazság, semmi szemérem és semmi álhatatosság nincs benne, mármint György barátban. Ne higgyen felséged az ő leveleinek, habár esküvel pecsételi is meg azokat, mert ő minden nap megszegi a hitét. És hasonló csalások, esküs szegések által gyarapította eddig is, és gyarapítja uralmát. Most ezt a kis rövid részletet azért olvastam föl, hogy érzékeltessem, hogy Izabella és György barát közötti ellentét napirenden van, mindennaposak a veszekedések, és az uralmának, hatalmának gyarapítása érdekében Izabellát igyekszik eltávolítani a hatalomból. Izabella pedig ragaszkodik a hatalomhoz, és éppen ezért Izabella és György barátnak az ellenségeskedése, hát ez 1541-ben, tehát Buda ugye ostrománál is, illetve Buda elfoglalásánál, törökök általi elfoglalásánál is szerepet játszik. Ha már említettem ugye Budát, akkor ez is nagyon-nagyon érdekes szituáció és körülmény Budának a törökök kéze kerülésére van szó konkrétan. Tudni kell az, hogy 1541-ben Ferdinánd a váradi békére hivatkozva csapatokat indít arra, hogy elfoglalja Jussát, tehát érvényesítse a váradi béke szerződéspontjait, és Buda bezárkózott és ostromra rendezkedett be, és ellenáll természetesen. 1541. februárjában, tehát téli időszakban érkezik az első ostromló sereg, egy Welch nevű tábornok irányítja, idős tábornok, aki inkább a betegségét kezelteti, kúráltatja ott a budai gyógyvízben, és immelámmal folynak ezek a támadások és ostromnak nevezett akciók ugye Buda ellen. Igen ám, de ezt hosszú távon ugye folytatni nem lehet, hiszen Ferdinánd követeli az eredményeket, leváltja ezt a fővezét, és megbízza Wilhelm Roggendorfot, hogy ez már májusban van, május végén, hogy mindenáron el kell foglalni az ország fővárosát, és érvényesíteni a jogos követelését. Wilhelm Roggendorfról pedig tudni kell azt, hogy 1531-32-ben már volt Magyarországon, hadakozott, tehát egy jó 10 évvel ezelőtti tapasztalatai vannak. Most tudja azt és ismeri azt, hogy Budát milyen irányból, hogyan kell támadni. Legnagyobb meglepetésére azt tapasztalja, hogy 1526-hoz képest megváltozott a helyzet, illetve 31-es magyarországi tartózkodásához megváltozott a helyzet, mert új bástyák itt létesültek, tehát jobban erődítetté vált a vár. Ennek ellenére ugye az ágyú telepét, a Gellért hegye telepíti föl, és igenis onnan nagyon hatékonyan tudja támadni Budát. 1541 májusában vagyunk, hosszan elhúzódik az ostrom, György Barát védekezik, és Izabella pedig szeretne megegyezést kötni, és szeretne Roggendorfon keresztül kapcsolatot teremteni Ferdinánd királyhoz, és arról beszélni, hogy föl kellene adni Budát. György Barát pedig mindenáron azon van, hogy ugye Roggendorfnak ellenállni, semmiképpen nem adni át Budát.
Bornemisza Tamás és Pálcán Péter, budai tanácsosok.
Budai tanács megbízásából fölkeresik Roggendorfot titokban, hiszen van egy olyan használaton kívüli vas ajtó, kis kapucska, amely közvetlenül a mai halászbástya térségéhez, a Szent György térre juttatta volna ki a kívülről titokba, ugye Budára becsempészett ostromlókat. Egyetlen kikötése volt Bornemiszának és Pálcánnak, hogy magyarul beszéljenek. Pontosabban magyar katonákat vonultassanak be titokba este, éjjel Buda elfoglalására, hiszen az őrség lefegyverzés, a kapuk kinyitása, stb. Azonnal ugye Roggendorf kezébe került volna. Roggendorf ezt az utóbbi feltételt nem teljesítette, hiába ígérte meg, hogy magyar nyelvűek lesznek, hiszen este ugye az őrséget ki lehetett volna játszani, magyarul beszélőkkel nem okozott volna gyanút, stb. A legmegbízhatóbb német csapatok indultak megbeszélt jelre a kiskapuhoz, a kiskapu kinyílt, Szent Györgyére beérkeznek, magyarul senki nem tud közül, és az ott lévő, hát így írja ugye a könyv, hogy lakásnéküliek, csavargók, éppen ott éjszakázók föllármázták az őrséget. Meghiúsították magyarul a Budavárának Roggendorf kezébe való átadását. És ez az epizód még inkább elmérgesítette György Barát és Izabella között az ellentétet, hiszen Izabellát beavatták ebbe a terve, és már Izabella készülődött, előkészítette a szekereit, társzekereit indulásra készen, hogy igenis átadás után ő ki fog költözni, és keresztények kezébe fogja adni, és nem a törökök kezébe, hiszen ezt vágta György Barátnak a szemébe, hogy te mindent elkövesz, Barát, hogy a törököknek átjátsz Budát. És valóban György Barát ugye forszírozta azt, hogy a törökök érkezzenek felmenteni ostromlott Budát, és érkeznek meg Szulejmánék, érkezik meg ugye immár ötödjére Magyarország fővárosához, illetve Magyarországra, és 1541. augusztus 29-én ugye a janicsárok a legfontosabb pontokat megszállva a budai várat most már elfoglalják, de 1541-ben nem fognak kivonulni az országból.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a mohácsi csatavesztést követő évtizedekről, valamint Buda 1541-es török kézre kerüléséről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,
Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Auksz Elizát, aki szerintem nem titok, elmondhatjuk, hogy együtt tanítunk az Adventus középiskolában. Ugye te magyart, én nagyobb részt angolt, de nem is emiatt hívtalak be, hanem azért, mert van egy másik hivatásod is, mégpedig az írás.
Igen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Az írás, illetve a tanítás. Melyik a nagyobb szerelem? Lehet-e ilyet kérdezni?
Lehet, és egyértelműen tudom rá a választ, az írás. Nekem az már kiskorom óta az életem része, már akkor az volt, amikor még csak cirkalmas betűnek tűnő valamiket rajzolgattam, akkor még meg sem fordult a fejemben, hogy én valaha tanári pályán fogok kikötni, úgyhogy ez később került hozzá.
És hogy jött egyébként a tanárság? Tehát az irodalom maga emiatt lett végül magyar tanár, vagy volt valami mások is esetleg?
Én úgy jelentkeztem a tanárszakra, hogy magyar tanár, könyvtáros tanár, és egyértelműen a könyvek szeretete miatt. Nem tudtam akkor még, hogy fogok-e valaha tanítani, vagy meg fogom-e szeretni a pályát, de tudtam, hogy olyan irodalmi alapot tud nekem adni, akár a nyelvészet terén, akár az irodalom történet során, az a szak, hogy muszáj elvégeznem, és hát a könyvtárszak pedig adta magát, hiszen ott is ezek az alapok, mondhatni, kiegészültek, és nekem mind a két szak egyformán tetszett, és egyformán sokat adott hozzám, íróként is, meg tanárként is.
De ez jó, mert ugye akkor úgy érezted, hogy ez az, ami a legjobban meg tudja alapozni mondjuk az írói karrieredet, vagy hogy ugye mindenkinek, ha akar egy mesterséget kezdeni, akkor ahhoz kellenek az erős alapok. És ugye adja magát, hogy ha író akar lenni valaki, akkor az nagyon jó, hogyha pont ezt a két szakot választja hozzá, hiszen a könyvtárban, ahogy te is mondtad, ott van minden, ami hozzáférhető, és ugye mindig azt szokták tanácsolni a kezdőíróknak, nem tudom, hogy te ezzel mennyire értesz egyet, meg a költőknek is, hogy olvasson minél többet, jó sokat.
Pontosan, én is pont ezt kaptam meg legelőször, amikor elkezdtem írni és megmutatni a külvilágnak, hogy milyen történeteket alkotok, nem csak a fiókomnak. Az első és legfontosabb tanács, amit kaptam, hogy olvassak sokat. Hát a tizenéves fejjel én ezt kicsit sértőnek éreztem, hogy már valaki a zsenialitásomra ilyet mondani, de utána rájöttem, hogy ezek jogos észrevételek és jó szándékú kritikák, úgyhogy megéri rájuk hallgatni. És hát a magyar szak, illetve a könyvtárszak az pont, hogy a legolvasósabb szakok közé tartozik, nem véletlenül, és nagyon sok olyan irodalmi alkotással sikerült megismerkednem az 5,5 év alatt, amik szélesítették a látókörömet, és szerintem ezért is tudtak olyan sokat adni nekem a kurzusok a képzés során.
Miket szeretsz olvasni?
Hát én főleg a zsánert szeretem, a fantasy, illetve akár a realista, tini, romantikus regények nekem nagy szerelmeim. Ezek könnyebben emészhető művek, mint mondjuk egy Háború és béke, de az volt a jó a magyar szakban, hogy olyan művekkel ismerkedhettem meg ott, amik inkább a szépirodalmi vonalat képviselték. Ott is voltak persze ifjúságirodalmi könyvek, mert volt ilyen kurzus, de azokat már ismertem, mert én is ezeket szeretem főleg, meg hát ebben is írok. De azért kell a szókincs fejlesztés, a leírások fejlesztése terén, hogy az ember olvassa a klasszikusokat, mert azokból azért nagyon sokat lehet tanulni.
A klasszikusokból van olyan kedvenced, akinél úgy érzed, hogy hatással volt rád, vagy szívesen lesz veszed le még most is a polcról mondjuk?
Most el kell gondolkodnom rajta. Madácsnak az ember tragédiáját én nagyon szeretem, azok az erkölcsi kérdések, amiket felvet, azok a szimbólumok, ahogy végigjárják a szereplők az emberiség fejlődésének az útját, az nekem hatalmas inspiráció, és egyébként pont azt tanítottam most nemrég az osztályomnak, úgyhogy így próbáltam rájuk ragasztani egy kicsit a lelkesedésemből. Hát meglátjuk, hogy mennyi sikerrel.
Hát igen, jövőre, hogyha írtok majd egy dolgozatot, miért emlékeznek a tavalyi évből, akkor ez biztos, hogy elő fog kerülni. Magyar szerzőt említettél. Magyar inkább, mint a külföldi, vagy nincs ilyen kategorizálás nálad?
Nálam nincs ilyen kategorizálás. Nagyon sokan úgy vannak a magyar szerzőkkel, hogy félnek tőlük olvasni. Nem tudom, ez hogy alakult ki. Talán egy kis sznobizmus is van benne, hogy a külföldi szerző, főleg, hogyha angol szász, akkor az már csak jó lehet, míg a hazai saját az nem kell. Pedig én nagyon sok jó magyar szerzőtől olvastam. A Kós Patrícia vagy Szabó Krisztina könyvei engem nagyon inspirálnak, ők is ifjúsági fantazikat írnak. Nem meglepő, hogy ezeket szeretem a legjobban. De szerintem még nagyon sok olyan szerzőt tudnék mondani, akitől megérni olvasni, csak sokan félnek ettől, és egyébként szerintem ezért is van, hogy nem egy szerző választ valamilyen álnevet magának, ami kicsit külföldiesebbül hangzik, pedig én nagyon szeretem, amikor a szerzők felvállalják a saját nevüket, a belívben így is úgyis ott lesz a név, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy magyar szerzők vannak, akik minőséget alkotnak, és én ezt mindig igyekszem népszerűsíteni.
Meg úgy látom, hogy egyre szélesebb is a skála meg a kör, tehát hál' Istennek amennyire, ugye még a mi időnkben is a klasszikusokat mondták a gyerekirodalomból is, és lassan azért eljutunk odáig, hogy most már a kortárszerzők is rengeteget és nagyon jó könyveket írnak. Tehát ha bemegyünk a könyvesboltba, akkor ott a polcokon rengeteg jó magyar szerzőnek nagyon jó kortárs. Mondjuk, hogy könnyű, de ez is szerintem inkább a magyar nézőpontra jellemző, hogy ennyire elkülöníti egymástól az úgynevezett szépirodalmat, illetve a nagyon sokszor lektőr körébe sorol dolgokat, holott nagyon sokszor nagyon jó művek vannak közöttük.
Igen, én is ezért félek sokszor azt mondani, hogy szeretem a kortárs irodalmat, mert olyankor sokszor megkapom, hogy szépirodalom vagy lektűr, mint hogyha csak ez a két kategória létezne, és épp ezért igyekszem olyan finoman fogalmazni, hogy nehezebben, meg könnyebben emészhető, pedig ez sem egy jó kategorizálás. Lehet, hogy a nyelvezete valamelyik műnek egyszerűbb, de a szépirodalomban is van nagyon sok ilyen alkotás, tehát hogy ez nem mérvadó kategóriája annak, hogy valami most akkor lektűr vagy szépirodalom, meg hát ezek a kategóriák, ugye, ahogy te is mondtad, összemosódnak. Úgyhogy ez is az előítélet része.
Igen. Meg ha belegondolok, hogy talán Babics mondta azt, hogy ő is azt szeretné, hogyha az ő műveit Ponyván árulnák, mert úgy jutna mindenkihez.
Igen.
Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy ez a szemlélet már akkor meg volt, és azóta se oldódott fel igazán az irodalomban.
Legalábbis Magyarországon legalábbis nem tűnik igen. Úgy.
Amikor az első könyved megjelent, az ugye 2022, és ha jól tudom, az pályázatra írtad. Ha ez volt az első, akkor mindent feltettél a pályázatra, hogy na most elkezdem, befejezem, megcsinálom, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz, vagy egyébként is megírtad volna már az első. Tehát, hogy segítette az, hogy szorított egy határidő?
Mindenképpen segített a határidő. Ez nem az első próbálkozásom volt regények terén. Azok közül a korábbi alkotásaim még a fiókban vannak. Az egyiket szeretném most nyáron elővenni és átdolgozni, de a határidő volt az, ami azt mondatta velem, hogy jó, leülünk, megírjuk. Most már nem lehet tovább halogatni, mert az Ózonőrök alap ötlete is évek óta újra és újra átírásra, átgondolásra került, és itt már tényleg volt egy olyan határidő is, meg kritériumok is, amikhez alkalmazkodni kellett. Meg volt szabva, hogy milyen hosszú lehet, kiknek szóljon, mi legyen a fő irányvonal, ugye itt vagy az utazás, vagy a környezetvédelem volt a regényes természet pályázaton, ami hívószó volt, és ezekre kerestek ifjúsági regényeket. Még a közönség is be volt lőve, hogy olyan 10-13 éves korosztálynak, ha jól emlékszem. És hát ez azért van, akinek megköti a kezét, nekem segítség volt, hogy be tudjam határolni, hogy most akkor kiknek írok és mit.
Tehát könnyebb volt úgy dolgoznod, hogy megvoltak a keretek, és nem mindent neked kellett eldönteni?
Sokkal.
Mert én nekem mindig az a tapasztalatom, hogy amikor kreativitásról, alkotási folyamatról beszélünk, akkor így, ahogy mondtad, hogy van, akinek segítség, ha vannak mankók vagy határok, van, akinek nem. De hogy a legtöbb ember azt szokta mondani, hogy azért nem baj, ha megmondják, hogy körülbelül mégis mi legyen, mert hamarabb jut dűlőre, nem magának kell egyedül eldönteni, hogy mi az, ami benne maradhat, melyik irányba térhet el.
Igen, én teljesen az a kategória vagyok. A másik kategória, amit én már sokat hallottam, hogy ne szóljanak bele abba, hogy én mit írjak. Tehát ez a két véglet van, amiről én tudok. Én az előbbi vagyok, aki szereti azt, hogyha megszabják, hogy mik azok a keretek, amik között mozoghatok.
De ezek szerint akkor tényleg, ahogy megtanultál írni, onnantól írsz.
Igen.
És akkor miket írtál először? Mert ezért a regény gondolom, hogy nem regénnyel kezdted, bár előfordulhat.
Hogy mik lehettek a korai zsengéim, talán akkor is valamilyen cselekményesebb, hosszabb történetekben gondolkodtam. Nyilván nem lettek leírva hosszan, de a fejemben kész regény sorozatok alakultak. Írtam verseket is, novellákat is. A novellákat egyébként először nem szerettem. Azért kezdtem el őket írni, mert a regényeim nem voltak még olyan minőségűek, és kicsiben kellett gyakorolnom, akár íróiskolás képzésre, akár csak magamnak, hogy fejlesszek valamilyen készséget. És a novellák, akár hogyha egy-két oldalasak is, már megmutatják, hogy az ember mennyire tudja formálni akár a cselekményt, a hangulatokat, a leírásokat, párbeszédeket. Úgyhogy én, nekem igazából ezek voltak a gyakorló feladataim a későbbi regények előtt.
Tanultál egyébként? Tehát jártál valamilyen kurzusra?
Igen, a könyvmaj képző kiadónál voltak íróiskolai képzések. Ezek online felületen zajlottak. Egy vagy két hónapos képzések voltak, én elvégeztem a fantasy világépítést, az ifjúságit, a meseírót, a New Adultot, ami a fiatal felnőtteknek szóló zsáner művekkel foglalkozott, meg a párbeszédet.
Tehát akkor gyakorlatilag, ami téged érdekelt, azt mind megnézted és megcsináltad.
Nagyjából igen.
És tudod-e kamatoztatni, hogy érzed, hogy milyen volt a képzés, mennyire álltál készen előtte, és mennyit tett hozzád?
A legelső képzésem az ifjúsági volt, akkor még csak ismerkedtem az írástechnika fogalmával egyáltalán, akkor szembesültem azzal, hogy nem csak úgy működik az írás, hogy én gondolok valamire, azt leírom, és mehet is a nyomdába. Kicsit sok volt számomra, főleg, hogy 17-8 éves lettem, amikor az első kurzusomat végeztem, és hát olyankor még nekem sok, hát mondjuk ki, pofon kellett, elutasítás vagy negatív kritika, hogy rájöjjek, hogy igen, az írás is egy szakma, is fejlődni kell benne, hogyha az ember el akar érni valamit, és egyébként mind a mai napig én igyekszem fejlődni, és azokat a tanultakat kamatoztatni, amiket én ott vagy elméletben, vagy gyakorlatban kaptam tananyagot az oktatóktól.
Ugye beszéltük, hogy az első könyved 22-ben az Ózonőrök. Ezt követte a Mögöttem a jövő. Egy pár szót mondasz nekünk arról?
Ez egy időutazós, szintén ifjúsági történet, hasonlóan rövid, 100-130 oldal közötti, mint az Ózonőrök, és ez is olyan 12-14 éves korosztálynak szól. Hát egy karácsonyi történetről van szó, ahol a főszereplő lánya Covid időszakban éli meg az első karácsonyát 2020-ban, és hát nem egy boldog, önfelett ünnepről van szó természetesen. És hát egyrészt az iskolai zaklatás miatt, főleg online térben, másrészt pedig a járványhelyzet miatt arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy másik korban, nevezetesen a 80-as években lehetne fiatalok, amikor még nem csak a vírus, de a telefont sem ismerték. És ahogyan az lenni szokott, a kívánsága valóra válik, mert ott is találja magát, csak hát rá kell jönnie, hogy ott sem fenékig telj fel az élet, és hogyha beilleszkedni nem is, de az elkövetett hibáit helyre kell hoznia, máskülönben, hogyha vissza is kerülne a jelenbe, akkor sem mehetne minden úgy, ahogy, mert beleavatkozik az időbe. Úgyhogy ez egy jól ismert mintára épül, de a Covid miatt szerintem egy újdonságot hoz be, amivel még talán mindig küzdünk, hogy feldolgozzuk.
Hát te is fiatal voltál, amikor a Covid időszak volt, te hogy élted meg egyébként?
Én egyetemista voltam akkor, és nagyon rosszul éltem meg. Nem az online oktatás volt a baj, mert én azt szerettem, főleg amiatt, hogy le is betegedtem elég súlyosan abban az időben, és nekem segítség volt, hogy nem kell még bejárni, stb. Nem is tudtam volna. De az, hogy az ember elhatárolódik ilyenkor térben, és sokszor nem csak térben, az ismerőseitől, barátaitól, azt én is átéltem, és meglátszott a kapcsolataimon, meglátszik mind a mai napig egyébként. Sokszor választjuk inkább azt, hogy írogatunk egymásnak, és nem találkozunk. Ebben én is hibás vagyok, mert én is hajlamos vagyok erre. Úgyhogy a barátaimnak sokszor engem kell rugdosni arra, hogy ez most már nem a Covid időszak, lehet találkozni, és kellene is. De érzem a hatását mind a mai napig, és nem feltétlenül volt jó, úgyhogy szerintem ezt még dolgozzuk fel, akár egy egész társadalomként.
Ez így van valószínűleg, igen, mert szerintem szinte mindenki érzi. És a regényben miért pont a 80-as éveket választottad? Van-e ennek valami személyes oka, vagy mondjuk ez tűnt olyannak, ami az online tértől az első időszak, ami még idegen?
Én nagyon szeretem a 80-as évek időszakát, akár a zenét, akár jó, hát nem feltétlenül a magyar kultúrát, de mondjuk az amerikai 80-as évek az nagyon közel áll hozzám. De egyébként számomra érdekes a magyar 80-as évek is történelmi távlatból. Természetesen akkor sem volt tökéletes az élet, minden kornak megvannak a problémái, de úgy gondoltam, hogy a fiatalok, akár a kulturális hatások, akár egy-egy sorozat, vagy épp zene átdolgozás miatt talán idealizálhatják akár a 80-as éveket, akár mostanában a 90-es vagy korai 2000-es éveket, és szerettem volna egyrészt bemutatni azt, hogy milyen volt az élet tényleg telefon nélkül, másrészt viszont azt is, hogy akkoriban is hatalmas küzdelmek voltak, és olyan dolgok, amikre például az ember mostanában nem is gondolna, akár ilyen lehet az, hogy elérni valakit nagyon nehéz volt telefon nélkül, és a szereplők megtapasztalják azt, hogy probléma adódik, és nem csak a zsebükből veszik elő a telefont, hogy szóljanak. Úgyhogy hát az árnyaldalait, meg az előnyeit is igyekeztem bemutatni ennek a kornak.
Egyébként, amikor írásról beszélünk, vagy írásról, írással kapcsolatos dolgokról beszélünk bárkivel, aki nem foglalkozik vele, csak kívülállóként nézi, akkor általában bele se gondolnak, hogyha az ember akár a 80-es évekről, akár bármelyik korról annak megfelelően akar írni, az mekkora kutatást igényel.
Hú, nagyon sokat. Olyan oldalaknak néztem utána, olyan termékeknek, hogy még a márkák abban az évben jöttek ki, létezette már akkor az a típusú rádió, jégkrém, márka, stb., hogy nagyon-nagyon fáraszt volt, és egyébként én átnézettem a mögöttem a jövőt olyan szerzőtársammal, aki szintén a 80-as évekről ír regényt, és írt is korábban, úgyhogy ebben kaptam azért segítséget, de attól még megmaradt a bizonytalanság, még a szerkesztési fázisban is, hogy tényleg stimmelte ez, valóban lehetette ez így, de olyan visszajelzéseket kapok egyébként akár nagymamáktól is, akik már megélték ezt.
Aktívak voltak a 80-es.
És emlékeznek is rá, hogy szerintük hiteles lett. Úgyhogy ennek nagyon örülök.
És itt van nálam ugye a harmadik könyved, ez a legfrissebb, az Írósuli, ami azt feltételezi, hogy több rész lesz belőle, hiszen itt az elején van egy egyes.
Igen, ez az Írósuli sorozatnak az első része. Idén jött ki a Könyvek Városa, és hát remélhetőleg hamarosan meg is jelenik a második. Ez az írás körül forgó, szintén fantazi ifjúsági kötet első állomása. Szintén egyébként itt is valamilyen ismeretterjesztési szándék vezérelt. Nem is feltétlenül a kulturális vonatkozás, hanem a könyveknek, vagy a mögöttük rejlő évezredes tudásnak az átadása. De szerintem ez egyébként a címben is benne van, vagy sejthető.
Igen, benne van, de ha valaki nem olvas bele, mondjuk, vagy nem kezdi el még olvasni, akkor nem biztos, hogy gondolja, hogy mennyire átgondoltan, és őszintén megmondom a hallgatóknak, hogy én se tartok még sajnos ott, ahol szeretnék benne, körülbelül a 90. oldal lejárok most, de ez a 90. oldalig nekem azt megmutatta, hogy mennyire átgondoltan, mennyire jól találtad ki magát azt a világot, amit felépítettél. Tehát ahogy említetted, hogy tudást akarsz átadni, és hogy az összes névnek az mind az írással kapcsolatos. Mindegy, hogy az női név, férfi név, szereplő egyáltalán, vagy egy kávéház, vagy egy város. Minden kapcsolódik az íráshoz. Tehát ha valaki csak annyit csinál, hogy a Google-be beírja azt az adott szót, akkor már is belevezhet abba, hogy mekkora tudás az, ami a könyvekről is létezik. Nem csak a könyvekben, hanem a könyvekről is.
Egy egész füzetet írtam tele ilyen névötletekkel, meg a jelentésükkel. Külön vezetnem kellett már egy Word dokumentumban, hogy ez a név ezt jelenti, mert nem kimondottam magyar nevek, hanem inkább valamilyen általában latin fordításban szerepelnek ezek a könyves kifejezések. És ami külön érdekes, hogy a könyvtárszak ebben nagyon sokat segített, hiszen ott külön szótár volt kigyűjtve ezeknek a kifejezéseknek, úgyhogy onnan szedtem.
Nekem nagyon tetszik, ahogy felépítetted a teret is, tehát magát a világot, ahová eljutnak, ugye a párhuzamos univerzumot. Nem akarok nagyon spoilerezni, de hogy ugye találkozunk benne Múzsával. És igen, ez volt az első, ami érdekelt volna, hogy miért pont a történetírás. Tehát, hogy ugye az embereknek azt mondjuk, hogy Múzsa, lehet, hogy mászik be sét, hogy egyébként Tália is az, nem véletlenül van róla színház elnevezve, hiszen tudjuk, hogy a komédiának a Múzsáját. És ugyanígy, ugye még az Erátót talán tudják, és akkor ezzel itt szerintem be is fejeztük a sort.
Igen, általában ők szoktak a híresebb múzsák lenni. Kleio, aki szerepel a történetben, ugye a hőstörténetek történetírás múzsája, egyrészt adta magát a történetben, másrészt hatalmas szerepe lesz még. Ő a történetben egyfajta közvetítőként jelenhet meg az írók mágikus világa, illetve az ihlettel megáldott emberek között. de majd, ahogy haladunk előre a kötetekben, látni fogjuk, hogy ő ennél egy kicsit fontosabb szerepet szám magának.
Na, kíváncsian várjuk majd akkor, hogy hogy is lesz. A másik, amit még kérdezni akartam, hogy amikor elkezdted írni, akkor tudtad már előre, hogy olyan hosszú történet lesz, hogy több rész lesz belőle, vagy így folyamatosan alakult, ahogy jött az ihlet?
Tudtam, hogy ez egy nagyon hosszú történet lesz ahhoz, hogy egy kötetbe beleférjen. Úgy szoktam dolgozni, hogy először a vázlatokat megírom magamnak előre a kis füzetembe, és ott csak nagy vonalakban vázolom a cselekményt, kivel mi történik, ez a rész ide fog kifutni, ez lesz a fő konfliktus, így oldódik meg, és már akkor elég hosszú volt, nem azért, mert terjengősen írtam, hanem mert tényleg annyi minden történik benne. Úgyhogy magamnak elejőre részekre is szedtem, hogy itt lesz vége az elsőnek, itt kezdődik a második, és hát úgy tűnik, hogy három részben lesz meg ez. Úgy van a vázlat szerint, illetve úgy is írtam meg, már a harmadik rész is le van adva a kiadónak. Úgyhogy ebből a szempontból előre dolgoztam, illetve kiegészítő készült még hozzá, de az utólag az kisebb novella, ami ingyenesen elérhető.
Viszont az azt jelenti, hogy akkor gyorsan írsz, vagy ezt csak én gondolom így, mert ezért ez is egy közel 300 fölött, igen, majdnem 400 oldalas könyv van itt a kezemben.
Igen, a többi az lehet, hogy még hosszabb lesz. Évek munkája van benne egyébként. Az ötlet maga az 2020-ban jött, hát volt időm gondolkodni a Covid idő alatt, akkor kezdtem el ezt a kis fizetecskét megtölteni a könyves kifejezésekkel, illetve azzal, amit az ihlet adott, tehát a történet ötletével, és talán 21 volt az, amikor megírtam az első részt, aztán azt átdolgoztam 22-ben. Egy kedves szerkesztő barátnőm segítségével sikerült olyan logikai hibákat, illetve világépítési kérdéseket feloldani, amikre egyedül egyébként nem jöttem volna rá, úgyhogy ez is az írás tanulásának a folyamata. És utána írtam meg a második, illetve a harmadik részt. A második részt azt már akkor adtam le, amikor a kiadóval tárgyaltunk az első részről. Azt beszéltük, hogy az első rész mellé ők kíváncsiak a másodikra is, és amikor elküldtem nekik a másodikat, utána mondták azt, hogy jó, akkor ezt kiadjuk.
És akkor bejön a harmadik is náluk.
Igen.
Említetted azt is, hogy novellákat szeretnél majd írni esetleg valamikor.
Novellás kötetek vannak a fejemben, de mindig csak tervezem. Minden egyes évben felírom magamnak, hogy ezt jó lenne megcsinálni. Az idén egy pár novellát írtam már, és mindig csak egy-kettő az, amit sikerül megvalósítanom évente, de az idén még az írósulinak is sikerült egy kiegészítő novellát megírnom. Az tényleg váratlan volt, arra nem számítottam, az az ihlet munkája. Ami ezt a novellás kötetet, vagy novellás köteteket illeti, azok teljesen más, milyenek nem kapcsolódnak korábbi írásaimhoz, azok kis különálló, rövid egypercesek lennének, és akkor ebből egy nagy csokorral összegyűjtve egy önálló kötetet képzeltem el. Hát egyelőre még szerintem a távoli tervek között szerepel, mert nincs konkrét ötletem hozzá.
Uh-huh. És világát tekintve az maradna ugyanígy fantasy környezetben, vagy esetleg az is teljesen más lenne?
Novellák terén szoktam realistát is írni, illetve fantazikat is, bár azok mindig hosszabbra sikerülnek, nem sikerül beleférni ott az egyperces kategóriába, úgyhogy szerintem azok maradnak a realista talajon.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és további sok sikert kívánok az írásban is, meg a tanításban is, hogyha folytatod majd.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink! Aux Eliza, egri íróval beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó, Domán Vivien. Megismételtük korábbi műsorunkat.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisujjáról